Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Lépes Loránd atya vagyok, a hittanóránk témája pedig a Máté evangéliumának utolsó része, 46-tól az 50. versig. Jézus rokonairól szól ez a rész, de először ezt a szentírási idézetet elolvasom. Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, s beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte azt, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Aztán kitárt a tanítványai felé karját, s így szólt: ezek az anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az neki mind testvérem, nővérem és anyám. Kedves testvérek, tehát a hittanóránk témája Jézus rokonai lesznek, vagy néha úgy is nevezzük, hogy Jézus testvérei. Ezt a témát szeretném most körüljárni. Amikor Jézus testvéreiről beszélünk, a mai szóhasználat szerint Jézus unokatestvéreire gondolunk. Az Új Szövetség 7 különböző összefüggésben említi Jézus testvéreit. Ezeket most felsorolnám, ugye az elsőt előbb hallottuk, azt felolvastam, azt már most nem fogom ismételni. Tovább Márk 6.3-ban olvassuk: nem az Ács ez Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye nővére is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak rajta. János 2.12-ben olvassuk: aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott. Ugyanebben az evangéliumban, 7. fejezetben olvassuk: ezért testvérei így szóltak hozzá: kelj útra és menj el Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet. Az apostolok cselekedeteiben, 1.14-ben olvassuk: mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Vagy Szent Pál Galatákhoz írt levelében, az első fejezetben: más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. És végül Szent Pál Korintusiakhoz írt első levelében, 9.5-ben: nincs jogunk ahhoz, hogy asszony nővért magunkkal vigyünk, mint a többi apostol és az Úr testvérei, vagy Kéfás is teszi. Kedves testvérek, egyes atyák és a keleti egyházban ma is sokfelé úgy magyarázzák ezeket a részeket, hogy Jézus testvérei alatt József első házasságában való gyermekeit kell értenünk. E nézet a történelmileg értéktelen Jakab ős evangéliumból merít, és nincs összhangban Máté evangéliumának első két fejezetével, és szintén Lukács evangéliumának első két fejezetével, amely az Isten Jézus gyermekségről szól. A nem katolikus szentírás magyarázók majdnem kivétel nélkül József és Mária gyermekeire gondolnak, akik Jézus után születtek. Az Új Szövetségből és Hegesippos írásaiból kitűnik, hogy unokatestvérekről, rokonokról van szó. Nem gondolhatunk fiatalabb testvérekre. Gondoljunk csak arra, amikor Mária részt vett a húsvéti zarándoklaton, és a 12 éves Jézussal ez nem lenne magyarázható, ha még kisebb gyermekeit kellett volna gondozni. Azután az erőszakos föllépéssel szemben, amelyet ugye előbb idéztem, keleten fiatalabb testvérek részéről elképzelhetetlen. Ha pedig idősebbek lettek volna, nem lehettek ugye Mária gyermekei, hiszen olvasuk, hogy tudjuk a Szentírásból, hogy Máriának nem voltak korábban gyermekei. Az evangélium sehol sem említi József és Mária gyermekét, csak az emberek úgy emlegetik, mint József fiát, vagy mint az Ács fiát, illetve Mária fiát. Jézus a kereszten János apostolra bízza anyját, és ezzel érthetetlen volna, ha lettek volna gyermekei. A szemita nyelv hatására a görög adelfoszt is használják tágabb értelemben a törzs tagjainak megjelölésére, és erre profán emlékeink is vannak. Máté utalása az 1.25-ből, ez a mondat, hogy József addig nem ismerte meg feleségét, amíg világra nem hozta fiát, ezzel nem lehet bizonyítani, hogy utána házas életet éltek volna. A kifejezés csak a szűzi fogantatásra vonatkozik, nem pedig a jövőre, mint a hasonló helyek. Máté, evangélista, Izajásra hivatkozva, ugye, ahol ezt olvassuk, ezért az Úr maga ad nektek jelet, íme a szűz fogan fiút szül, s Immánuelnek nevezi el, ez a szűzi fogantatást bizonyítja, s másról nem is akar beszélni. Amikor Lukács evangéliumában olvassuk a másik fejezetben, és itt említi az első szülöttet, ez nem bizonyít semmit, hogy lett volna ugye következő gyermek, mert az első szülöttre tudjuk az Ószövetségből törvényes előírások vonatkoztak, függetlenül attól, hogy utána voltak-e még testvérei, vagy nem. Továbbá az a Jakab és József, akiket Márk említ a 6. fejezetben, egy másik Mária fiai. Például Márk pasiójában ugyanis azt írja, hogy a kereszt alatt a többi asszony között ott volt Mária, az ifjabb Jakab és József anyja. Máté evangéliuma ugyanezt az asszonyt egy másik Mária névvel illeti. Ha tehát Jakab és József nem Mária fiai, akkor az utána következők még kevésbé azok. A másik kettőről, Simonról és Júdásról Hegesippos állítja a második század közepén, hogy egy Kleofás nevű ember fiai voltak, aki maga Józsefnek, Mária férjének testvére volt. Ha tehát a Márknál felsorolt Jakab és József, Simon és Júdás rokoni fokozatát nem is lehet pontosan megállapítani, annyi bizonyos, hogy nem voltak József és Mária fiai. A törzsi szervezet férfi tagjait a szemita nyelvekben gyakran nevezik testvéreknek. Úgy látszik, hogy József korán meghalt, hiszen a 12 éves Jézus története után nem hallunk róla. Amikor pedig Mária és József megélhetés céljából a közvetlen rokonsághoz kapcsolódott, és így a testvérek kifejezés még jobban rajtuk maradhatott. Az apostoli egyház is átvette ezt a nyelvezetet. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben orgona zenét fogunk hallani. Kedves testvérek, a mai hittanóránk témája Jézus testvérei, illetve Jézus rokonai. Most néhány pillanatig itt idézzünk a testvér kifejezésnél. A testvér, a szó alapjelentése mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben ugyanazon szülők fia, mégpedig vagy ugyanazon apájé és anyájé, vagy ugyanazon apájé, de más-más anyájé. Tágabb értelemben véve, testvér volt mindenki, aki ugyanazon őstől származott, tehát rokonnak számított. Mégis főleg azok, akik ugyanazon nemzetségnek, vagy nagycsaládnak voltak a tagjai. Még tágabb értelemben testvérnek számítottak a nép, sőt a rokon nép tagjai is. Erre is találunk utalást a Szentírásban, például a második törvénykönyvben. Az Új Szövetségben mintegy 160-szor szerepelnek a keresztények testvérként. Tehát ezt a kifejezést, hogy testvért, általában Krisztus követőre is használták, tehát a keresztényekre. Jézus testvérének mondta mindazokat, akik megteszik, amit az Atya akar. Lehet továbbá a testvér udvarias megszólítás is, különösen uralkodók egymás közti érintkezésben használták ezt a kifejezést. Máté evangéliumának 5. fejezetében olvasok a 22. versben, én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsátok a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával, vagyis testvérével, aki embertársát, illetve testvérét ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Tehát ilyen helyeken a testvér egyszerűen a másik emberre, illetve az embertársra vonatkozik. Kedves testvérek, most majd a zene után rátérünk a következő témánkra. Az Isten akarata lesz a témánk, hiszen ez is az evangéliumi idézetből, ebben az idézetben megjelenik. Most szintén orgona zenét hallgassunk, és körülbelül 10 perc múlva lesz már lehetőség arra, hogy telefonon is hozzászóljanak, kérdezzenek a mai hittanóránk témájával kapcsolatban. Ezért már most megemlítem a telefonszámunkat, 061-374-0904. Most pedig, tehát tartsunk szünetet. Thank you. Kedves testvérek, a hittanóra első felében Jézus testvéreiről, Jézus rokonairól szóltam, most a hittanóra másik felében, pedig mivel ugye ezt olvastuk az említett evangéliumi részben, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám, tehát az Isten akarata fogalmával szeretnék most foglalkozni a hittanóra utolsó perceiben. A szellemi létező természetével adott képességet, az akaratot Istentől csak analóg értelemben állíthatjuk. A teremtést, megváltást, a megszentelést és ezáltal az egész emberi történelmet irányító üdvözítő szeretetet. A Szentírás ilyen értelemben említi Isten akaratát. Az Ószövetség Isten akaratát a törvényben találta meg, melyet nem külső kényszernek, hanem szabadításnak és a dicsőítő imádság alapjának tekintett. Isten akarata jóságból fakad. Az igaz ember azért egész akaratával törekszik megtételére, ugyanakkor tudja, hogy ehhez Isten segítsége is kell. Taníts meg rá, hogy akaratodat megtegyem, imádkozunk a 141. Zsoltárban. Az új szövetségben Isten akaratának tárgya a megváltás műve, amint az Jézus életében megvalósult. Ez az üdvözítő szándék Máté, Márk és Lukácsnál is, Szent Jánosnál is Jézus akarataként jelenik meg. Jézus akarata és Isten akarata egy valóság. Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát megtegye. A 39. Zsoltár róla profétált, íme eljövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy akaratodat megtegyem, és én akartam, én Istenem, a te törvényed itt van a szívemben. Ez a törvény azonban, mely Jézus szívébe van írva, és nem kőtáblákra, már az új parancs. A szeretet törvénye. Isten akarata az, hogy úgy szeressük egymást, amint az ő fia szeretett minket. Isten akaratának beteljesedése az ő országának eljövetele, melyért imádkozni tanít a mi atyánk. Isten akarata tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Például Máté evangéliumában olvassuk, hányszor akartam egybegyűjteni, és itt tovább, és végül, és ti nem akartátok. Szent Pál efezusiakhoz itt levelében ennek bevezető himnusza Istennek a végső időkben Krisztusban kinyilvánított akaratát magasztalja. Továbbá a keresztény ember számára Isten akaratának elfogadása Krisztus követésében valósul meg. Tehát azzal, ha követjük Krisztust, Isten akaratát teljesítjük. Tehát ez a Krisztus követése, ennek végpontja nem a halál, hanem a megdicsőülés. Jézusnak az olajfák hegyén mondott imája, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem ahogyan te, ez örök minta Isten akaratának elfogadásához. Az ember mindig kérheti, hogy múljék el tőle a pohár, de tudnia kell, hogy Isten akarata mindent azért ad és enged megtörténni, hogy az ember megszentelődjön és boldog legyen az ő színelátásában. A hétköznapok konkrét dolgaiban ezt olykor nagyon nehéz fölismerni és elfogadni. Sok ember hitét komolyan próbára teszi, hogy a katasztrófákban, a háborúk borzalmaiban Isten akaratát véli érvényesülni, s megfeledkezik arról, hogy a rossz mindig a bűnből fakad. Isten a rosszat sohasem akarja, és többször megakadályozza bekövetkezését, mint ahányszor engedi az ember tévedésének, bűnének következményeit megvalósulni. Ha azonban mindig megakadályozna, akkor ezzel megszűnne az ember szabadsága, a bűn elkerülésének és a jó választásának szabadsága, ami az Isten képmására teremtett ember lényeges adata. Ennek az igazságnak elfogadása viszont visszavezet a hit területére, amikor emberi okoskodással és észérvekkel tökéletesen bizonyítani vagy cáfolni próbálják Isten dolgait, akkor valójában nem az ember fölfogó képességét messze meghaladó transzcendens Isten tetteit boncolgatják, hanem egy az ember által alkotott istenség emberi megnyilvánulásait. Kedves testvérek, most újból kis szünetet tartunk, azután majd Isten üdvözítő akaratáról szeretnék szólni, azonban már megjegyzem, hogy mostantól már van lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe az élő közvetítésbe, az adásba, a témával kapcsolatban kérdezhetnek, hozzászólhatnak, vagy esetleg kiegészíthetik az elmondottakat. A telefonszámunk 061-374-0904. Úgy tűnik, van egy kedves testvérünk a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Loránd Atya. Nagyon szépek a szentbeszédei, meg a hittanórái, és nagyon tanúságosak. És nagyon örülök annak, hogy nem a Komárom akármilyen telefont tetszett megadni. Ezt hogy lehet megoldani? Akkor mindig itt kell lenni önnek a Budapesti
Igen,
most
Budapesten vagyok, és szombatonként általában Komáromban, tehát... De úgy tudom, hogy most már nincs is talán különbség a
igen,
hívás között, de nem vagyok ebben biztos, de úgy tudom, hogy most már nem nehéz Szlovákiában.
Mert azért tetszik tudni, nem mindegy, hogy mennyibe kerül.
Igen.
Azt szerettem volna megmondani, megkérdezni, hogy az Úr Jézus, amikor beleegyezett az Atya akaratába, akkor igazándiból az ő saját sanyarú elkövetkezendő sorsába egyezett bele. De mi van akkor, amikor nem én magamról van szó, hanem mondjuk tudom előre, hogy milyen sors vár az én fiamra, vagy a szeretteimről van szó, és őket érte, vagy fogja érni baj. Akkor az ember azért nem mondhatja ki helyettük azt, hogy legyen meg az Isten akarata, mert nem az én tetszik érteni a kérdést, ugye?
Nem egészen értem az igazság.
Hát, hogyha nem én nekem a rossz dolog, ami fájdalmas, amit nehéz elviselni, nem arra bólintok rá, és nem arra mondom, hogy legyen meg az Isten akarata, hanem hogyha a férjemet éri, vagy a gyerekeimet, vagy érte már, akkor azért sokkal nehezebb azt mondani, hogy legyen meg az Isten akarata.
Igen.
Szóval, tehát, hogy ehhez igen. Hogy lehet erőt kapni, mert az a szűzanya, igen, az egy nagyon jó példa, mert ő a saját fiáról már a születésénél, amikor megszületett, tudta, vagyis amikor a Simeon ugye mondta neki, hogy sok szenvedés fog érni téged, és héttör járja át a szívedet, vagy valahogy így volt.
Hát igen, meg igazából nem tudhatta, hogy ott fog állni Jézus keresztje alatt,
igen,
de
igen.
Valami utalás már történt rá természetesen.
És ez azért nálunk is sokszor van így a kis életünkben, csak nem ilyen élesen. És akkor az ember bizony azt mondja, hogy uram, uram, inkább én, engem érjen az a baj, én halljak meg, én legyek beteg, én, de ezt nem lehet, szóval nem tudja az ember átvállalni, vagy mégis nem, hát hogyha ilyenkor ezt mondjuk.
Igen, tehát valami üdvösség ugye mindenkit személyesen érint, tehát elsősorban mindenki saját, mondhatnák, hogy maga bőrét viszi a vására, tehát saját maga üdvösségét felelős. Természetesen, főleg hát a szülött gyermekeiért is bizonyos felelősséget érez, mert hát ugye még ha nem csak a nevelésétől függ, hogy mi lesz abból az emberből, de azért nagy részben azért biztos, hogy a nevelés befolyásolja, hogy mi lesz majd a gyermekeiből. Bár természetesen a társadalom, a környezet is hatással van rá, nem mindig pozitív hatással. És ahogyan tetszett említeni, szűzanya sem tudta még, hogy mi vár rá, de ugye már a angyal üdvözletkor azt mondta, hogy én az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. De nem tudhatta még akkor igazából, hogy mit rejt magában az, hogy elfogadja az Isten akaratát, de ami nagyon fontos, hogy ezt sohasem vonta vissza. Még akkor sem, amikor igen. Jézus keresztje alatt állt, akkor sem, amikor a halott testét az ölében tartotta, akkor sem, amikor Jézus testét eltemették. Tehát ebben rejlik az a nagy erő, hogy bár nem értjük, ugye olvassuk az Ószövetségben, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim nem a ti útjaitok, amilyen távol van a menny a földön, olyan messze vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól, az én útjaim a ti útjaitoktól. Na most nem egészen pontosan idéztem, de igen. Valószínűleg tetszik ismerni igen, ezt igen, a szentírási részt. Tehát valójában mi nem is az a feladatunk, hogy teljesen megértsük az Isten akaratát, sokkal inkább, hogy adjon hozzá lelki erőt, hogy el tudjuk fogadni, amit lehet, hogy abban az adott pillanatban nehéz elfogadni, vagy nehéz megérteni, mert nem értjük, hogy főleg ha valami nehéz, vagy kellemetlen, vagy fájdalmas dologról, vagy akár egy halálesetről, vagy valami nagy szenvedésről van szó, nem értjük, és nehezen tudja az ember emberileg elfogadni, de általában ezt úgy később érti csak meg, hogy mi miért történt. Ugye mi nem láthatjuk az összefüggéseket, kicsit ilyen rövidlátóak vagyunk, csak azt látjuk, hogy ebben most is, ebben a pillanatban szerintem ez volna számomra jó, de hogyha egy 10 év távlatából visszatekintünk az életünkre, akkor szépen úgy, mint a mozaik összerakódik az egész, és úgy megértjük, hogy mi miért történt, és miért úgy volt, ahogyan volt, bár akkor nehéz volt, akkor nem értettük, nehéz is volt elfogadni, de utólag talán föl tudjuk. De nem is biztos, hogy mindig föl tudjuk. Hát hitünk szerint az utolsó ítéletkor minden kérdésre választ kapunk, még ha nem is kapunk most kielégítő választ minden kérdésre, akkor majd ugye fölfedik előttünk a titkokat és a kérdéseket, amelyekre nem tudtunk kielégítő választ kapni itt a földi életünkben.
Igen, nagyon köszönöm, de még mindig nem tetszett igen? Érinteni azt, hogy nem én fogadjam el, hanem a gyerekem nevébe fogadjam el, ami őt fogja érni, vagy a férjem nevébe, vagy hogy elvette szóval, hogy más nevébe szenvedést megengedni.
Én nem egészen értem az a helyzet. Lehet, hogy túl általánosan tetszik mondani.
Hát mondjuk van egy gyerek, aki tudom, hordom a szívem alatt igen, mondjuk, igen. És tudom, hogy beteg. Igen. Tudom, hogy nyomorék lesz egész életében.
Igen, igen, igen.
Na most ezt nem az én, hogy mondjam, nem csak az én kompetenciám az, hogy ezt én elfogadom, mert fogom ápolni. Igen, igen ám, de én igen. Meg fogok halni. Na igen. Most, ha nem is halok meg, de lehet, hogy én is beteg leszek.
Igen.
És akkor odaadom a gépezetnek, amelyik hát nem a legjobban működik sehol.
Igen,
nem csak
igen,
magyar.
Igen.
Hát szóval ez azért ehhez már vakmerőség is igen. Kell, vagy én nem tudom.
Hát a Jóisten adja az életet, neki van ugye joga elvenni, amikor ő jónak látja, és mi előre nem tudhatjuk, hogy mi lesz, hogy lesz természetesen. Tehát, hogyha bízunk a Jóisten akaratában, hogy az, hát ugye senki igen. Se tudja, hogy milyen szenvedések rá várnak, vagy milyen lesz az élete befejezése, de attól függetlenül meg örülünk a új gyermek megszületésének. Még akkor igen. Is, ha nem tudjuk, hogy mi lesz 30-50 vagy 70 év múlva.
Igen, meg tényleg valóban igaza van atyának, mert sok olyan is előfordult, szóval komolyan, ténylegesen, akiről én is tudok, hogy kimutatták, hogy ilyen sérült, meg amolyan sérült a magzat, és mégis egészségesen
igen.
Megszületik.
Hát az is előfordulhat, igen.
Igen.
Köszönjük
nagyon
a hívását,
köszönöm.
Jó Isten áldja, minden jó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves testvérek, még van néhány percünk a hittanórával, és még szeretném folytatni a gondolatokat. Isten üdvözítő akaratáról beszéltem az elmúlt percekben. Az Ószövetség még nem lép túl a választott nép partikularizmusán, azért onnan nem vehetünk érveket, hanem csak az Új Szövetségből, ahol Jézus Krisztus mindig egyetemes, megváltó és közvetítő jelenik meg. Úgy tűnik, egy újabb kedves testvérünk van a vonalban, Mária Rádió.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus, én vagyok a vonalban. Azt szeretném mondani, hogy annyira csodálatos Isten akarata, és hogy fogadjuk el. Nekem volt egy olyan példám, hadd mondjam el röviden.
Tessék mondani.
A lányomnak nagyon tetszett nekem az a fiú, aki udvarolt neki. És annyira imádkoztam, a szűzanya közbejárását is kértem, hogy legyen már valami olyan kis tudéklikus volt, nem nyilatkozott. Se így, se úgy. És én már türelmetlen voltam, és édes Istenem, segíts, mondom, hogy mi. Aztán férjem ugyan mondta, nekem nem tetszik ez a srác, de én csak erősködtem a jó Istennél is, hogy uram, de add meg, de ez lesz jó. Hát, nagy dolog történt egy gyerekkel. Ez egy súlyos lelki trauma része, és még be el is került az idegosztra, úgyhogy teljesen oda lett szegény, és maradt is neki, szóval sérült lett, így mondjam röviden, és akkor meg nem győztem hálát adni a szűzanyának is, de a jó Istennek, hogy Istenem, hogy te milyen csodálatos vagy, hogy ez nem sikerült ez a dolog, mert mi lett volna, ugye, hogyha férhez megy a lányom ehhez a szerencsétlenhez. Ezt szeretem elmondani, hogy mennyire a jó Isten vezet bennünket, és mindig az a jó, mert akkor nem tudjuk mi, hogy mi a jó, de később kiderül. Úgyhogy fogadjuk el Isten akaratát.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Ez is azt mutatja, hogy nem mindig egyszerű elfogadni az Isten akaratát, de utólag, hogyha elfogadjuk, gyakran megmutatkozik, és később értjük meg, hogy mi miért történt, mi.
Én úgy lázadoztam, hogy abban a pillanatban talán nem is tudjuk. Mi nem sikerül, miért nem sikerül, segít, hogy sikerüljön, és nem segített. Hónapok elteltek, és egyszer csak jön a borzasztó hír, édesanyja közölte vele. Szóval, na.
Köszönjük szépen a hívását.
Aztán már meg is halt azóta az illető, úgyhogy most már akkor ő egy is lenne. Én nem győzök hálát adni az Úrnak.
Imádkozzunk
köszönöm
érte.
Köszönöm szépen, hogy meghallgatott atya.
Jó Isten áldja, minden jót kívánok. Mindörökké, amen. Úgy most már nagyon vészesen fogy az időnk, néhány perc maradt hátra, de talán már nem kezdenék új témát, hanem megköszönném a kedves testvéreknek, hogy elmúlt bő fél órában velem tartottak. Köszönöm Csaba Zsoltnak a műszaki szolgálatot. Lépes Loránd atyát hallották, áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.